Jó estét kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok. A stúdióban itt van Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője. Jó estét kívánok, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó estét kívánok.
Az Egyesült Államok és Izrael február 28-án megtámadta Iránt, a háború azóta is tart. Trump elnök időnként győzelmi bejelentéseket tesz, időnként pedig határozottan határidőket szab a konfliktus befejezésére. Irán azt üzeni, sosem fogják legyőzni, uralja a hormúzi szorost a gázolaj ára, ha nem volna ársapka, akkor itthon a lakosság számára is kétszámjegyű ugrásokkal növekedne. Miért nem tud győzni a világ egyik legerősebb hadserege egy olyan ország hadseregével szemben, amely évtizedek óta szankciók alatt áll, tehát elvileg gyöngének kéne lennie?
Azért, mert ez egy aszimmetrikus konfliktus az ő vonatkozásukban. Tehát van az egyik oldalon egy nagyon erős, nagyon fejlett haderő, az Egyesült Államoké, és van egy olyan ország, ami nem egy az egyben az amerikai szárazföldi erővel, légierővel és haditengerészettel akar megmérkőzni, hanem az ő céljuk az tulajdonképpen a túlélés ebben a helyzetben. És Irán számára a túlélés az már felér egy győzelemmel, az Egyesült Államoknak viszont nagyon látványosan le kéne győznie Iránt ahhoz, hogy valóban katonai értelemben győzelmet arasson, és a felek nem találkoznak tulajdonképpen.
De a legfőbb vallási vezető, meg a vezérkar első napi elpusztítása az nem egy katonai győzelem? Ezt nem lehet így magyarázni?
Politikai győzelem és a katonai eszközöknek egy nagyon kreatív és hatékony használata. Viszont a háborúnak legalábbis azokat a céljait, amit az elején az Egyesült Államok bejelentett, és részben Izrael is hangoztatott, például az, hogy rezsimváltást akarnak, rendszerváltást akarnak Iránban elérni, még mindig nem segítette elő.
Nem volt világos a támadó országok számára, hogy Irán milyen típusú háborúzásra képes?
Biztos, hogy a hírszerző szervezeteknek és a katonai vezetésnek nyilvánvaló volt, hiszen évtizedek óta mondjuk azt, hogy napirenden van, nyíltan vagy burkoltan, hogy valamikor lehet Iránnal katonai konfliktus. Nem véletlenül Irán is tervezett azzal, hogy ha ilyen-olyan, amolyan típusú háborúba keverednének, akár Izraellel, akár az Egyesült Államokkal, közösen velük, vagy még akár a szövetségesekkel, ők hogyan tudnak védekezni. És pontosan az erőforrásbeli különbségek az erőfölény miatt, az amerikai erőfölény miatt, ők úgy közelítették meg, hogy ezt aszimmetrikusan kell megoldani. Ennek megfelelően az a cél, hogy oda mennek, elpusztítják az iráni politikai vezetést, meggyengítik katonai képességeket, az nem vezetett el közvetlenül ahhoz, hogy ez a rendszer összeomoljon, például a nukleáris programnak a létrehozását vagy működtetését katonai céllal azt elengedjék, és hogy egy olyan vezetés kerüljön hatalomra, amit tárgyalni akar az Egyesült Államokkal.
De volt, vagy van valamilyen elképzelése arról, hogy miért gondolták az amerikaiak és az izraeliek, ráadásul főként az izraeliek, akiknek nagyon jó elismeretük van ott, hogy milyen típusú az iráni rezsim, vagyis miért gondolták azt, hogyha lefejezik, akkor össze fog omlani?
Szerintem itt el kell választani az amerikai és az izraeli megközelítést. Ugyan a politikai nyilatkozatok szintjén nagyon hasonlóak a célok, viszont az, hogy kinek mi a kilépési pontja, tehát tulajdonképpen mi az a minimális stratégiai eredmény, amivel befejezhetik, az eltérő. Az Egyesült Államoknak egy olyan típusú győzelmet kéne felmutatni, ami a rendszerváltással valósítható meg, és ezt, ha politikailag nézzük, és erre szintén megvolt a tudás az amerikai berkekben, azt gondolom, szakértői szinten, szakpolitikai szinten, tehát ezt elmérték, ez nem volt megvalósítható, és nem megvalósítható most sem. Az izraeli részről viszont hosszú távon az iráni fenyegetést kell megszüntetni. Mert azt jelenti, hogy ha Iránt meggyengítik, Iránnak a katonai képességeit degradálják, szinte megsemmisítik, és az iráni államot egy ilyen meggyengülő, szinte bukott állami helyzetbe hozzák. Függetlenül attól, hogy annak milyen politikai vezetése van, legyen ez iszlám köztársaság, legyen ez bármi más, legyen akár katonai diktatúra, de gyenge marad. Adott esetben még egy polgárháborúba süllyedő Iránnak a képét is oda lehetne tenni a jövőképbe, akkor ez Izraelnek, mivel a fő cél az, hogy ne fenyegethesse őt Irán, ez belefér. Ezt nem kommunikálják, de egyébként nekik ez katonai értelemben, bizonyos szempontból politikai értelemben egy megfelelő kilépési pont lehetne a háborúból.
De miért lenne jobb Izraelnek egy káoszba, polgárháborúba süllyedt Irán, ahol valószínűleg a megmaradó fegyverek egy részének nem egy, hanem sok-sok parancsnoka volna, aki a saját hadi céljai szerint akár Izraelt is megtámadná. Ahhoz képest, mint hogyha egy vezető van, aki egy személyben dönthet arról, hogy mi legyen másnap.
Mert hogyha több erőközpont van, vagy több szereplő van, azok egymással is feltétlenül versengenek, és sokkal kisebb erőforrásokat tudnak megmozgatni. Mondjuk egy nukleáris programnak a fenntartásához azt nehezen tudjuk elképzelni, hogy 4-5 nukleáris program párhuzamosan fusson Iránon belül. Tehát az egy központi vezetés, egy erős technológiai anyagi háttér kell, és hogyha ha Irán gyenge, ha Irán megosztott, ha különböző politikai csoportok, katonai frakciók egymással küzdenek, akkor ez a cél egyetem föl sem merülhet, hogy ők nukleáris fegyvert hozzanak létre, ami valóban fenyegethetné Izraelt.
Van arról nyugati ismeret, hogy most milyen erőcsoportok küzdenek Iránban, ha egyáltalán küzdenek egymással? Mert sok elmélet van arra, hogy ki vezeti valójában Iránt.
Arra van ismeret, hogy a háború előtt hogy nézett ki a hatalmi berendezkedés, és legjobb ismeretem szerint, illetve amit a nyugati hírszerző közösségekből, katonai elemzőktől lehet látni. Részben nem látják, hogy ki az, aki túlélte, illetve az utódlást azt milyen formában ki vette át, tehát a parancsnoki láncok hogy mentek előre. Tehát azt most nem tudnák leképezni szerintem, hogy kik azok a potenciális felek, akikkel vagy tárgyalni kell, vagy akik versenyezhetnek egymással.
Azt lehet-e tudni, hogy tárgyalnak, vagy nem tárgyalnak? Az amerikai elnök szerint tárgyalnak, az irániak azt kommunikálják, hogy veletek sose fogunk tárgyalni.
Én egyelőre szintén a nyílt információk alapján azt gondolom, hogy nem tárgyalnak közvetlenül. Üzengetés van, és vannak közvetítők, akik segítenének abba, hogy üzenetek eljussanak, sőt segítettek is abban, akár Pakisztán, akár Egyiptom, mert érdekeltek abba, hogy ne legyen további eszkaláció, és a felek valóban valami tárgyalásba bocsátkozzanak. De Irán per pillanat azon túlmenően, hogy nagyon komoly pusztítás szenved el, tehát egy ponton bármiről beszélgetünk, azért neki is érdeke lenne, hogy véget érjen a háború, de kevésbé van belekényszerítve abba, hogy az Egyesült Államokkal közvetlen, látványos tárgyalásokba bocsátkozzon. Nekik most az a hadviselésnek az egyik eszköze, hogy fenntartják a bizonytalanságot, fenntartják, lebegtetik azt, hogy ez a háború hosszú távú lesz, és annak a gazdasági hatása pedig nem rajtuk, hanem a világ összes többi országán és a nyugati szövetségeseken döntően csapódik le.
Mit kell nézni ahhoz, hogy arra a kérdésre lehessen válaszolni, hogy kit szorít jobban az idő? Az amerikaiakat, az izraelieket, vagy az irániakat? Magyarán, hogy ki mitől bírná tovább?
Legkevésbé én azt gondolom, hogy az izraelieket szorítja az idő. Mert az iráni háborúban, tehát az iráni hadszintéren inkább ezt mondanám, mert van egy libanoni hadszintér, és van egy Iránon belüli, vagy egy öböl térségbeli hadszintér. Az iráni hadszintéren ők másodlagos szerepet töltenek be, és a légierőt használják per pillanat. A libanoni hadszintéren pedig, hát mondjuk azt, hogy egy rutinszerű műveletet hajtanak végre, már szárazföldi erőkkel, komoly erőket megmozgatva és komoly pusztítással, de ez egy olyan művelet, amit ők egyébként sajnos rendszeresen 5-10 évente végre szoktak hajtani. És ennek megfelelően ugye ennek van anyagi és humán költsége is, de őket az nem rengeti meg, és az izraeli társadalmat, politikát per pillanat nem rengeti meg, ha még ez 2-3 hétig, 5 hétig tart. Gazdaságilag pedig nem elsődleges az a veszteség, ami náluk van. Akinek ez nagyon sürgető lenne, azok az öbölállamok, hiszen ők elvben nem részesei a konfliktusnak, ők nem hadviselő felek, őket csak támadja Irán, és minden olyan költség rajtuk lecsapódik, ami a háború kapcsán felmerül. A konkrét pusztítás közvetlenül, infrastruktúrában és egyebekben, a napi működési költségek, illetve mondjuk azt, hogy a normál gazdasági működésből eredő hasznoknak az elvesztése, mind turizmusban, mind kereskedelemben, mind kőolaj kitermelésben és mindenféle egyébben. Ráadásul a közép és hosszú távú mondjuk infrastruktúra pusztításból eredő költségek is mind náluk fognak lecsapódni. Tehát őket nagyon szorítja az idő. Az Egyesült Államokat ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy másodlagosan szorítja nagyon az idő a nemzetközi piaci hatások miatt. És őket, Irán pedig eljátszik, őket az fogja legjobban sarokba szorítani, vagy szorítja sarokba egyre jobban, ahogy megyünk előre az időbe, ahogy a nemzetközi közösség összes többi országa, akinek gazdaságilag ez a háború problémát jelent, az amerikaiaknál kezdenek el reklamálni, hogy barátaim, miért robbantottátok ki a konfliktust, és miért nem hagyjátok abba?
De van egy világos kiszállási pont az Egyesült Államok részéről? Ők hát felszállnak a hajóikra, meg a repülőgépeikre, és haza tudnak menni, amikor csak akarnak, szemben Izrael, amelyik nem tud hazamenni, mert ott van.
Technikailag Donald Trump bármikor, 2 héttel ezelőtt is bejelenthette volna azt, hogy kiváló, elértük a célt, amit akartunk.
Ezt mondta is. Győztünk.
Igen, vonhatunk párhuzamot a 2003-as amerikai beavatkozásra Irakba, ott is lezajlottak a szárazföldi katonai műveletek, bejelentették, hogy győztünk, majd ott voltak még 8 éven keresztül nagyon komoly kvázi polgárháborús állapotokban. Ennek megfelelően, tehát az, hogy politikai kommunikációban, és itt ez a politikai kommunikáció döntően az amerikai elnök saját hazai politikai táborának szól, tehát a maga közösségnek szól, mert mások már óvatosan veszik komolyan ezeket a bejelentéseket, vagy veszik készpénznek ezeket a bejelentéseket. Tehát ezen túlmenően ténylegesen az lehetne a háborúnak a vége, ha összecsomagolnak és hazamennek. De ez nem történhet meg. Részben azért, mert Izraelnek per pillanat még nem akarják elengedni a kezét, mert az iráni képességeket, a libanoni a műveleteket előbb be kell fejezni, azt valamilyen formában megpróbálják lezárni. És áttételesen az Egyesült Államoknak a nemzetközi presztízsére, a katonai befolyására, a gazdasági befolyására és a közel-keletnek a konfliktusnak rendezésére vonatkozó hatásgyakorlása szempontjából, az, ha most ők befejezik a háborút és hazamennek, összecsomagolnak, az nagyon rossz hatással van.
Azt fogják mondani, hogy mi van még Iránt, se bírjátok legyőzni?
Azt fogják mondani, hogy Iránt sem tudjátok legyőzni, azt fogják mondani, hogy teljesen káoszos körülmények és nem meghatározott okok mentén a nemzetközi jogot felrúgva, tiporva a háborúkat kezdeményeztek bárhol, ahol éppen valamelyik politikai vezetőtöknek ez az érdeke. Tekintet nélkül arra, hogy ez helyben a ti saját szövetségeseiteket milyen rossz helyzetbe hozza, hogy az öböl államok milyen pusztítást szenvednek el, és tekintet nélkül arra, hogy a globális gazdaságnak milyen kárt okoztak. Ezt próbálják tulajdonképpen, ezt a nagyon rossz végelszámolást egy kicsit a pozitív felé visszahozni, és ezt egyre nehezebb lesz visszahozni.
Az eredeti stratégiai cél, hogy legyen rezsimváltás, és ne lehessen Iránnak atomprogramja, ebből melyik a fontosabb? Vagy ez csak együtt értelmezhető?
Technikailag el lehet választani, mert attól még, hogy Irán egyébként iszlám köztársaságként működik, lemondhatna az atomfegyverről. Lemondhatott volna korábban is, vagy akár nem is lett volna feltétlenül szüksége rá. Az iráni biztonság vagy fenyegetés percepció szempontjából viszont pontosan az izraeli és amerikai, nevezik így fenyegetés, vagy a fenyegetés érzet volt az, ami indokolta tette azt, hogy mégiscsak kéne atomfegyver, mert hogy az az abszolút garancia az, ami a világ más országai számára, Észak-Korea számára, Pakisztán számára például biztosítja, hogy mégsem támadják meg, és próbálják például megdönteni a rendszert. Tehát el lehet választani, ha lenne egy olyan normális politikai, diplomáciai kapcsolat, hiteles, mondjuk így garanciákkal amerikai és izraeli részről, hogy nem akarnak rendszert váltani Iránban, nem akarják tönkretenni az országot, akkor valamikor középtávon azt gondolom, hogy elképzelhető lett volna, hogy akár lemondanak róla.
De most már nem. Tehát most már a 12 naposnál is hosszabb háború és az iráni atomlétesítmények sokszoros támogatása után nincs olyan iráni vezető, amelyik azt mondaná, hogy jó, akkor mégse kell nekünk atomprogram.
Most abban az esetben történhet ez meg, ha kikényszerítik valóban. Tehát ha azt mondják, hogy olyan mértékű pusztítást szenvedett el az ország, és perspektívikusan az ország jövője, a lakosság jövője szempontjából olyan mértékű pusztítás, hogy inkább még a nukleáris programról is lemondunk, csak ezt hagyjuk abba. És ezért fontos az, hogy itt az eszkalációs spirálban lesz egy olyan lépés, amikor az amerikaiak az iráni kőolaj és földgáz kitermelő infrastruktúrát és szállító infrastruktúrát kezdik el módszeresen elpusztítani, mert az az, ami perspektívikusan Iránt teljesen tönkre tudja tenni. És ezt nyilván Irán nem szeretné. Tehát függetlenül attól, hogy milyen rendszer van hatalmon, politikai, ideológiai, vallási, bármilyen egyéb szempontból, racionális szereplőként azért azt, hogy következő 60 évben ilyen sötét középkorba visszahajló perspektíva legyen csak előttük, azt nyilván nem akarják.
De hogyha az olajinfrastruktúra ilyen fordulópont lehet, vagyis annak a pusztulása, akkor miért nem ezzel kezdték az amerikaiak és az izraeliek vajon?
Feltételezhetően abba bíztak. Az amerikaiak mondjuk a venezuelai példa kapcsán bízhattak ebbe. Az izraeliek talán a január környéki ugye nagy iráni megmozdulások, társadalmi megmozdulások kapcsán bízhattak abba, hogy lesz olyan belső töréspont a rendszeren belül, hogyha kiveszik a felső vezetést, és ugye itt nem csak egy személyt, a legfelső vezetőt vettek ki, hanem gyakorlatilag a kormányzati szintet, és aztán a következő eszkalációs szakaszban a belbiztonsági vezetés szintjét is, ami aztán el lehetetleníteni a működést, illetve olyan elrettentő megfelelő hatással bírna, ami miatt lenne olyan politikai szereplő, aki azt mondja, hogy jó, egyezzünk meg. Csak az iráni berendezkedés, államberendezkedés, apparátus, belbiztonság és az ideológia az egészen más, mint amit a Venezuelában láttunk.
De ezt nem tudták? Hogy egészen más?
Tudták, de valószínűleg rosszul értelmezték, illetve lehet, hogy az amerikai, és itt döntően Donald Trump személye az, aki ebből a szempontból fontos, az amerikai politikai meggyőződés van szóval felírta a szakmai szempontokat.
Miért nem következett be az a forgatókönyv, amire az események szerint Benjamin Netanyahu is számított, amikor szórólapozott, hogy itt az idő megdönteni a kormányt, az amerikaiak is, hát látjátok, jövünk segíteni fegyverrel, döntsétek meg a saját rezsimeteket. Ez miért nem következett be? Voltak tüntetések, rendkívül erős tüntetések voltak.
Igen, de az események sorrendje úgy nézett ki, hogy december-januárban voltak nagy tüntetések, amiket vérbe folytottak, majd utána jött egy beavatkozás. Tehát azt a 30-40 ezer főt, aki adott esetben látható, mozgósítható lett volna nagyon könnyen az iráni társadalmon belül, azt elvesztették, mielőtt ez a beavatkozás megtörtént volna. És azért annak több szempontból megfélemlítő hatása is volt, illetve ténylegesen azokat a cselekvőképes, nevezzük úgy, hogy ellenzékieket vette ki a rendszerből, akikre lehetett volna bármilyen típusú megmozdulást alapozni. De magával az iráni belső berendezkedéssel kapcsolatban, illetve az iráni forradalmi gárdának ezzel a decentralizált működésével kapcsolatban én azt gondolom, és azt láttuk azért az elmúlt években is, hogy ezek a belső megmozdulások inkább helyi szintűek tudtak lenni, és helyi szinten tudtak nagynak tűnni, de nem volt bennük az a potenciál, hogy ez ténylegesen az egész rendszert alapjaiba meg tudja rendíteni, és mondjuk egy rendszerváltást tudjon kikényszeríteni.
Arra van ma egyértelmű válasz, hogy ki uralja Iránt, az iráni államban ki a parancsnok?
Nem konkrét szemét neveznék meg, viszont nagy biztonsággal azt mondhatjuk, hogy az iráni forradalmi gárda az, aki a legkomolyabb befolyással rendelkezik, és az irányításnak a lehetőségével, képességével rendelkezik. Részben azért, mert szervezetileg ők azok, akik parancsnokként lefedik a 31 tartományt az országon belül, és mindenhol jelen vannak. Részben pedig azért, mert ugye az új legfőbb vezető, ha él, ha bárhol van, bármilyen állapotban van, hát egyelőre nem mutatja azt a cselekvő képességet, és lehet, hogy nem is baj, hogy nem mutatkozik egyébként, ha él is, aminek ezt tehát megkérdőjelezni adott esetben, vagy egy más irányt mutatna az iráni politikával kapcsolatban.
De milyen az iráni forradalmi gárda vezetési szerkezete? Akkor ezek szerint nem egy parancsnoka van, mert hát azt könnyen ki lehet venni, sok parancsnoka az összes tartományban hálózatszerűen működik. Tehát mi az a logika, ami szerint képesek műveleteket végrehajtani mind a mai napig?
Hálózatosnak nevezhetjük, ezt az ő megnevezésükkel mozaik struktúrának nevezik. És pont az a lényege, hogy nem centralizált, nem egy vezető van, illetve ahol a helyi szintű hálózatoknál is, ugye nyilván vezetők azok vannak, de 3-4-5 lépcsővel mögöttük mindenhol megvan az utódlásnak a rendje. Pontosan azért, mert hogyha kiveszik az első számút, a második számút, akkor is meglegyen az, hogy ki az, aki ezt át tudja venni. És tekintettel arra, hogy Irán legalább 2003 az iraki beavatkozás óta, de feltételezhetően hosszabb ideje abban gondolkozik, hogyha az amerikaiakkal lesz valami konfliktus. Vagy ha Izrael nagyon mondjuk így elszemtelenik, vagy felbátorodik, és mondjuk a legfőbb vezetőt, vagy a katonai vezetésből egy-két embert kivesznek, akkor is folytatni kell a háborút. És ugye ez megint csak ez az aszimmetrikus jelleg, amiről beszéltem. Tehát nagyon komolyan évtizedek óta arra készülnek, és a 12 napos háború ezt csak rá erősített, hogy egy ilyen decentralizált szervezeti megközelítéssel hogyan kell fenntartani az országnak a működőképességét, hogyan őrizhetik meg az ellenőrzést, az irányítást és a cselekvési képességet tulajdonképpen az ország bármely területén.
Mi lehetett az a motívum, az a pont, ami miatt úgy döntöttek, hogy megölik az iráni legfőbb vallási vezetőt? Akárhányszor beszélgettünk erről szakértőkkel, ezt mindenki úgy írta le, hogy ez nagyjából tabu, mert utána nem tudni, hogy mi lesz.
Igen, egyrésztről tabu, másrészt, mert hogy egyébként sem volt az elmúlt évtizedekben sem ez volt a klasszikus megoldás. Még a legnagyobb konfliktusokban sem feltétlenül ez volt a megoldás, hogy a másik vezetőt próbálták megölni.
Oroszok próbálkoztak vele az ukrajnai háború elején nagy valószínűséggel, azért mentek ki ebbe.
Így van, legalábbis valamilyen formában az ukrán kormánytól meg akartak szabadulni, vagy előzni, vagy elfogni. Így van. De mondjuk, ha visszagondolunk a második világháborúra, ami azért egy eléggé dinamikus nagy konfliktus volt, ott sem volt jellemző az, hogy egymásnak a vezetőit megpróbálták volna likvidálni adott esetben. Belső folyamatok eredményeképpen, tehát a németeknél ugye a tábornokok különböző formában időnként föllázadtak, de az nem volt jellemző, hogy a hadviselőfelek egymás vezetőit vegyék ki a háborúból. De ezzel együtt, tehát az amerikai, és itt megint csak a Donald Trump akár egy személyben, vagy a hozzá közel álló néhány személynek a meggyőződése lehetett az, ami felülírta ezt a tabut, és azt a hírszerzői, katonai bölcsességet, ismeretet, amivel rendelkeztek, hogy ez a fajta decentralizált, tehát van egy legfőbb vezető, mögötte van egy decentralizált katonai jellegű szervezet, ugye a forradalmi gárda, ezt nem lehet így egy lefejező csapással működésképtelenné tenni, és utána helyettesíteni. Ez valószínűleg felírta az ő Donald Trumpék meggyőződése.
Azt lehet tudni, hogy az eredeti terv mi lehetett? Mert itt voltak ilyen néhány napos tervek, hogy mennyi idő alatt lehet ezt befejezni, amit utána már 4 hétre toltak ki, és most pedig nem nagyon látszik a vége.
Legoptimistábban is azt tudom mondani, hogy ez egy ilyen vágyvezérelt gondolkodás lehetett, hogy igen, megöljük az első 5 fő vezetőt, és aztán hirtelen a rendszer lefagy, vagy valaki előáll, hogy jó, megijedtünk, egyezzünk meg, legyen tovább folytatás. De tehát az egész iráni rendszer, a berendezkedés, a politika, a kommunikáció, amit folytattak, az mind arról szólt, hogy nem ez lesz a járható út vélhetően, és aztán nem is ez történt.
Arról van megbízható adat, hogy a lakosságra, az iráni emberekre milyen hatással van ez a hosszú ideje tartó támadás? Igazi megbízható információ, tehát amit nem feltétlenül a támadók vagy a védekezők közölnek.
Nincs. Én nem mondanék semmilyen olyan adatot, amire ráhúznám, hogy ez teljesen tuti és megbízható. Döntően azért, mert Iránon belül a rendszer maga nagyon korlátozza azt, hogy milyen információkat engednek kijutni. Több mint 500 főt tartóztattak le és vontak mindenféle eljárások alá annak kapcsán, hogy információt osztottak meg azzal, hogy itt mi pusztult el, ott mi robbant föl, és így tovább. Ez nem feltétlenül azért, mert ők kémkedni akartak bárkinek, hanem azért, mert
látták.
Mert biztonsági okokból a családjáért valaki aggódott külföldről, és megkérdezte, hogy mi újság otthon, és jelezték, hogy ez az újság, ez a hír, ez történt. Tehát a lényeg, hogy maga a rendszer per pillanat abban érdekelt, hogy különösen a veszteségeket ne kommunikálják nagyon látványosan és nyíltan. Az amerikai iráni hírszerzés, hát hogy mondjam, azt biztos, hogy látják valamilyen mértékig, hogy a fix célpontok, amiket előzetesen leterveztek, és itt ezres nagyságrendű célpontról van szó, ott milyen mértékű pusztítást tudtak véghez vinni. De hogy a lakosságban egyébként a járulék, úgynevezett járulékos veszteségek szempontjából ez mit eredményezett, azt vagy nem látják, vagy per pillanat nem ez nekik a legfontosabb, és nyilván nem is akarják kommunikálni.
Ön szerint fog számítani az iráni háború lezárásának időpontjára nézve, hogy kinek mennyit kell elköltenie erre a háborúra? Az irániaknak 20 000 dolláros drónokkal, az amerikaiaknak meg valószínűleg ennél sokkal drágább, mert fejlettebb eszközökkel.
Nyilván számítani fog. Vegyük külön a kettőt. Az egyik Irán oldaláról ez egy klasszikus, legalábbis a rendszernek a túlélésére kihegyezett konfliktus, ami azt jelenti, hogy minden erőforrás tulajdonképpen belefér. Egész addig, amíg ez a politikai garnitúra hatalmon tud maradni, azt legitimizálni tudják.
Mert úgy élet-halál kérdése. Mert, hogy élet-halál. Leszünk, vagy nem leszünk.
Így van. Az ő esetükben a idézőjelbe vett jó hír, hogy ők viszonylag olcsón tudják vívni ezt a háborút, illetve hogy ők otthon vannak. Tehát nem kell elmenni a világ túlsó végére, nem kell ott ellátni mondjuk 50 000 fő katonát, nem kell a legfejlettebb fegyverrendszereket csilliárdos áron fenntartani, üzemeltetni, és ha abból elvesztünk néhány gépet, akkor annak más a költsége. Az amerikai oldalról van egy közvetlen katonai költség, és itt kézzelfogható elemeket is látunk. A Donald Trump benyújtott az amerikai kongresszusnak egy 200 milliárd dolláros költségvetés kiegészítési igényt, vagy javaslatot. Ugye az amerikai védelmi költségvetés egy évben az mondjuk 850 milliárd dollár nagyságrend. Tehát ez egy 25%-os kiegészítési igény, ami konkrétan erre a háborúra vonatkozik. Viszont ez egy viszonylag általános háborús célokat szolgáló történet. A kongresszus kevésbé volt lelkes, részben azért, mert nem specifikus, részben azért, mert nem tartalmaz például olyan megkötést, hogy az amerikai háborús célok sorrendjében mondjuk a szárazföldi erő beavatkozását ez megtiltaná, mert hogy a kongresszus erre nagyon érzékeny, és az amerikai társadalom is erre nagyon érzékeny, hogy ne legyen egy újabb elhúzódó szárazföldi háború amerikai részről. És ahhoz, hogy ezt megfinanszírozzák, ahhoz azért valamit politikailag ilyen fékeket, ellensúlyokat próbálnak beépíteni. Az amerikai erőnek a fenntartása az öböl térségben nyilván sokkal, fajlagosan sokkal drágább. Az amerikai eszközök, amiket elhasználnak, legyen ez rakétavédelem, vagy elvesztenek, legyen ezek repülőgépek, vagy nagy Isten későbbi fázisban hajók, a nagyságrendekkel drágább és többe kerül, mint bármi, amit Irán el tudott használni és el tud veszíteni. És a konkrét napi hadviselésben ugyanúgy megjelenik az az ellentmondás, vagy az a kellemetlen jellemző, mint az orosz-ukrán háborúban, hogy nagyon olcsó drónokat, nagyon drága rakétavédelmi eszközökkel vagy fegyverekkel próbálnak levadászni, lelőni. Viszonylag kis mennyiségű ballisztikus rakétával, most Irán részéről ugye nagyon sokat elpusztítottak kilövőket, rakétákat, célzó rendszereket, egyebeket. Nagyságrendileg ilyen 11 néhány 20 nagyságrendben még mindig képes Irán ballisztikus rakétákat kilőni, amiket adott esetben meg tudnak orosz mintára egyéb repülőeszközökkel, drónokkal, bármi egyébbel is támogatni. Tehát egy időben érkezzen meg egy adott célpontra.
Túlterhelés legyen.
Ennek megfelelően ugye itt az elfogásban, ezeknek a semlegesítésében különböző kategóriájú dolgokat kell bevetni, és ezek fajlagosan sokkal drágábbak, mint azok az eszközök, amiket használnak az irániak.
De kifogyhatnak az amerikaiak a pénzből, vagy inkább az otthoni kongresszusi politikai támogatásból fogyhatnak ki előbb?
Pénzből azért fogynak ki nehezebben, mert eddig az volt a megoldás, hogy nyomnak még pénzt, és
azt
akkor
mondta,
majd
Trump, lesz. Hogy végtelen mennyiségű, és a világ legjobb fegyverei állnak rendelkezésünkre.
Hát azért ezzel nyilván mindig óvatosnak kell lenni. A részben nincs olyan, hogy végtelen költségvetés, a részben pedig Donald Trump politikai nyilatkozataival is legyünk inkább óvatosak. De a politikai támogatás nélkül a pénz sem lesz meg. Tehát pontosan ez a kongresszusi javaslat vagy igény, költségvetés kiegészítési igény mutatja azt, hogy a demokraták nyilván nem csak pártállás miatt, hanem azt gondolom viszonylag racionálisan azt mondják, hogy nem biztos, hogy egyből ilyen nagyságrendű pénzt kéne csak úgy egy kitöltetlen csekként odadobni. De még a republikánus pártnak is a mérsékeltebb szárnya azt mondja, hogy langsam spazieren, lépésről lépésre, konkrétumokhoz kötve próbáljunk költeni, és lehetőleg ne az eszkaláció irányába, hanem valahogy a megegyezés irányába vigyük el ezt a dolgot. Van annyi pozitívum benne, hogyha majd nagy általánosságban gondolkozunk, hogy az amerikai stratégiai célok között, ez Donald Trumpékhoz is ugye köthető, szerepelt az, hogy az amerikai védelmi ipart fölpörgetik. És minden olyan eszköz, amit elhasználnak, minden olyan, amit pótolni kell, annak a költségvetését, ha tudják fedezni, akkor az a hazai ipart fogja megpörgetni, ott teremt munkahelyeket, ott teremt bevételeket. Tehát van egy ilyen másodlagos haszna, de én azt gondolom, hogy bármilyen gazdasági haszon, amit ilyen nagyságrendű háborúval és ilyen globális károkozással kell előidézni, az nem éri meg.
Mi lesz a háború után Amerika térségbeli szövetségeseivel? Az öböl államok jelentős infrastruktúrális károkat szenvednek el, és azt mondják, hogy ők az Egyesült Államoktól várják a védelmet, és nem csapnak vissza Irán irányába egyelőre.
Nagyon könnyen lehet, hogy egy teljesen új közel-keleti berendezkedést és biztonsági architektúrát fogunk majd látni, annak a kialakulását, átalakulását fogjuk látni. Nyilván ez függ attól, hogy Iránnak mi lesz a sorsa. Ha a Irán meggyengül tartósan, tehát 5-10 évre kiesik, mert annyira tönkre teszik, ha marad is ez a mostani rendszer, olyan károkat okoznak adott esetben, különösen ha ez a fő bevételi forrás jelentő kőolaj és földgáz exportot érinti, ami miatt Irán kikerül a képletből, vagy egy olyan kvázi bukott államot, vagy gyenge, törékeny államot tudnak maguk mögött hagyni az izraeliek és az amerikaiak, ami egy ilyen belső harcoktól gyötört, adott esetben az etnikai csoportok lázongásától gyötört országot jelent, akkor a többiek, akik eddig Iránnal szemben érezték úgy, hogy fenyegetve vannak, és ez nem csak Izrael volt, hanem azért kicsit a törökök, nagyon a szaudiak, és nyilván az öböl menti államok, ők fellélegezhetnek, ők átgondolhatják, hogy akkor mire is van szükség. Ez azt is jelenthetné egyébként, hogy mondjuk rövid középtávon az amerikai szerepvállalásra nem lesz olyan mértékben szükség, mert mert nem kell Irán ellen megvédeni őket. De rögtön mondjak egy ellentétes folyamatot, már a 12 napos háború után is lehetett azt látni, hogy Iránnak döntően ugye a nukleáris fegyverhez kapcsolódó potenciális fenyegetése már kevésbé rezonál a térségben. Cserében sokkal jobban elkezdtek tartani Izraelnek a katonai, a nem is dominanciájától, de felsőbbrendűségétől. Nem csak azért, mert vélhetően és félig meddig bevallva nukleáris fegyverrel is rendelkezik, hanem mert a hagyományos katonai képességei láthatóan sokkal erősebbek, mint a térség többi állama.
Bárhol képes bármilyen akciót végrehajtani, ez bizonyította Izrael.
Így van, nyilván amerikai segítséggel még egyszerűbben, de alapvetően bárkit valamilyen mértékben meg tud rendszabályozni, fogalmazzunk így. És mert tavaly volt olyan megállapodás, amit Törökország, Szaúd-Arábia és Pakisztán között köttetett és biztonsági együttműködésről szólt, ebben még nincsen kölcsönös védelem belefoglalva, aminek lehet egy iráni, vagy Iránnal szemben lévő, de lehet egy izraeli szemben lévő éle is tulajdonképpen. És ha most megnézzük, hogy ki az, aki nagyon szeretne közvetíteni a háborúnak a rendezésébe, az Törökország és Pakisztán, illetve hát Egyiptom jelenik még meg. A Szaúd-Arábia esetében ez még billeg, hogy ők pontosan hova is akarnak helyezkedni, hiszen nekik az következetesen nem hátrány, hogyha ha Irán meggyengül.
Ha Irán úgy alakul, hogy kikerül a képletből, akkor kikerül be a képletbe, mert üres vákum az nincs állítólag.
Szaúd-Arábiának megnőhet a szerepe. Az öbölmenti államok esetében ugye nagy a kérdője, mert ha nagyon meggyengülnek, mert infrastruktúra pusztult el, a kitermelés nem tudják adott esetben olyan mértékben helyreállítani, tehát nem lesz jövedelem, akkor nehéz újra fegyverkezni. Az emírségek, Katar, ahhoz képest, hogy milyen pici szereplők, most lakosság számban és egyébben, katonailag azért egész komoly képességeket szedtek össze, amerikai támogatása vagy amerikai forrásból döntően. Tehát, hogy ők lehet, hogy kisebb szereplők lesznek, mint most voltak a háborút megelőzően. És az a nagyságrendileg mindenki egyetett, hogy Törökország számára nyílhat meg nagy mértékben a közvetett és közvetlen befolyásolásnak a lehetősége.
De Törökország a NATO tagja. Ez egy moderált beavatkozást sejtett, vagy a hagyományos török érdekek mentén egy nagyon erőteljes beavatkozást sejtett? Tehát köti-e Törökországot magyarán az, hogy a NATO tagja?
Egyrészt nem kell, hogy kösse. Ugye a NATO védelmi szövetség, tehát egész addig, amíg nem a törököket támadják meg, és nem követi ezt egy közös kollektív döntés a NATO részéről, hogy ezt mindenki ellen érkező támogatásnak tekintik.
A Törökország elmegy, és valahol... Kaptak rakétákat a törökök. Azt mondták, hogy ez az iráni, meg a török nép 1000 éves barátságát fogja megsérteni, ne lőjetek ide. Ezt mondta Erdogan elnök, meglehetősen visszafogottan az első menetben.
Nyilván, tehát Törökországnak az nem érdekel, hogy bele álljon ebbe a konfliktusba, bele lépjen ebbe a konfliktusba. Tehát a török katonai képességekre a kurdokkal szemben részben Törökországon belül, részben Észak-Irakban, részben Szíriában van szükség. Semmiféle indok nincs arra, hogy Törökország miért akarna Iránnal egyébként konvencionális háborúba keveredni. Neki sokkal jobb, ha most hátradől, és megvárja azt, hogy a többiek majd lejátsszák ezt a játékot. Ennek megfelelően az, hogy a NATO-t valamilyen jelentős mértékben megérintse ez a konfliktus, az kéne, feltételezhetően az kéne, hogy tömegével érkezzenek iráni rakéták számos NATO tagállam területére, célzottan és valamilyen oknál fogva az legyen hozzá az üzenet, hogy igen, mi a NATO-val akarunk háborúzni. Egyelőre szerencsére egyrészt ez nem történt meg, tehát Törökországba érkeztek rakéták, Ciprust érte támadás, de ugye nem NATO tagállam, de úgy egyébként a katonai képesség megvan, feltételezhetően valamilyen mértékben megmaradt, hogy akár Európát is elérő közepes és nagy hatótávolságú ballisztikus rakétákkal még rendelkezhet Irán, de nagyon kevés, néhány darab feltételezhetően. Amit le tudnak lőni a NATO rakétavédelmi rendszerei és a térségbeli államoknak a rakétavédelmi rendszerei. Tehát csak azért nem fog senki belépni a európai részről vagy a NATO oldaláról széles körben a háborúba, hogy küzdjünk mi is.
Mennyire kellett azt komolyan venni, hogy Donald Trump NATO országok segítségét kérte, majd azt mondta, hogy ha nem jöttetek, akkor most már nem is kell, hogy jöjjetek.
Picit olyan volt az ügy, mint Donald Trump legtöbb politikai húzása, hogy valami eszébe jutott, azt megragadta a figyelmét, ott próbált valamit csinálni, és aztán utána eltelt egy kis idő, és lapozott. Van természetesen reálpolitikai alapja. Tehát az, hogy ő a szövetségeseitől kvázi elvárja azt, hogy támogassák. És itt most nem csak retorikailag támogassák, hanem gyakorlati tevékenységben is, az azért valahol érthető.
Az iraki háborúban is kértek támogatást, kaptak is, nem mindenkitől.
Igen, tehát ott is azért a komoly szereplők azt mondták, hogy köszönjük, de köszönjük nem. Tehát a franciák, németek ott is azt mondták, hogy ez nem egy jó ötlet. Volt is belőle politikai feszültség. Ugye most nem az volt az alapvető elképzelés, hogy a NATO menjen háborúba, és a NATO lépjen be. Nagyon egyszerű egyébként az ok, tehát amiatt ezt akár nemzetközi jogi szerződésre is lehet hivatkozni. Ugye a NATO-nak a felelőssége az Észak-Atlanti térség területe. Tehát még Törökországra azt lehet mondani, hogy igen, NATO tagállam is területe, de Irakba, Iránba, az öböl térségbe a NATO-nak ilyen értelemben védelmi felelőssége nincsen. Érdekvédelmet, válságkezelést egyébként felvállalhatna adott esetben a NATO, hiszen Afganisztánban is ott voltak, Irakban is volt kiképző misszió, ezt épp most szüntették meg. De hát erre nincsen széles körű étvágy.
Kell-e számítani szárazföldi amerikai csapatok bevetésével? Állítólag bizonyos egységek, elitegységek már a térség közelében vannak, és folyamatos erőcsoportosítás van ott.
Ez lehet az eszkalációnak a következő szakasza. A következő 7-10 nap szerintem döntő lesz, megint abból a szempontból, hogy milyen irányba megy tovább a konfliktus. Az amerikai különleges műveleti erők részben a távol-keletről, részben amerikai honiterületekről indultak el az öböl térségbe. Ezek egy része most hétvégén nagyságrendileg meg fog érkezni. És ezeknek az erőknek a potenciális feladatai azok kiterjedhetnek a hormuzi szoros bizonyos pontjainak az ellenőrzése fölötti ellenőrzés megszerzésére. Meglátjuk, hogy ezt ténylegesen mennyire lehet megcsinálni. És ha eszkalálni akarnak az amerikaiak, akkor kiterjedhet például a Kárg-szigetnek a megszállására, amivel Iránnak a kőolaj, földgáz export lehetőségeit erősen szűkítik. Tehát egy olyan nyomásgyakorlás, hogy hosszú távon oda tesszük rá a mancsunkat, és tőlünk fog függeni az, hogy ti tudtok exportálni, vagy nem, tudtok kereskedni, vagy nem. Illetve, hogy ki az, aki át tud menni a hormuz szoroson, azt majd mi ellenőrizzük. Most ez ugye elméletben így jól hangzik. Gyakorlatban, ha ezt meg kell valósítani, és ha tényleg azért viszik oda az amerikai különleges műveleti erőket, hogy ilyen műveleti elemeket megvalósítsanak, nem biztos, hogy ebből bármelyiket megcsinálják, és különösen nem biztos, hogy mindegyiket megcsinálják, de lehet, hogy egyet-egyet, vagy fokozatosan egyes elemeket megpróbálnak megcsinálni. Tehát ha ez valóban erre sor kerül, ott nagyon nagy mértékben megnő a műveleti kockázat, a veszteségnek a kockázata. Itt nagyon jól kijön majd kijöhet az az aszimetria, hogy Irán olcsó eszközökkel, akár drónokkal, akár rövid hatótávolságú ballisztikus rakétával, de adott esetben tüzérségi eszközökkel is ezeket az amerikai erőket tudja támadni. Nagyon magasan képzett, nagyon magas technológiai színvonalú erőkről beszélünk, kis erőcsoportosítások, 1000-2000 fő, amik biztos, hogy meg tudják azt csinálni, hogy egy adott területre oda mennek, partra szállnak, vagy leszállnak, és azt elfoglalják. A probléma ott kezdődik, amikor ezt meg kell tartani. És adott esetben mondjuk hetekig, vagy hónapokig meg kell tartani.
Belövik őket, ők ott vannak helyben, tudják, hogy hol vannak, és folyamatos tűz alatt tartják.
Így van. A jelentős része ennek a területnek olyan, hogy mondjuk nagy hatótávolságú tüzérségi eszközökkel, rakétasorozatvetőkkel, 100 kilométeres távolságról is belőhető. A cirkáló rakétákkal adott esetben belőhető. Ugyanez a probléma egyébként a hormuzi szorosnál azzal az ötlettel, hogy az amerikaiak konvojban kísérjék a hajókat. Nem csak arra kell gondolni, hogy magánál a szorosnál a tűfokán hogy jut át a hajó, hanem amíg ráfutnak a szorosra, és amíg bent az öbölben hajóznak, ott tulajdonképpen végig lehet őket kísérni, vagy kellhet a kísérlet.
Második világháborúban volt a szállítóhajók konvoj kísérete a tengeralattjárók ellen.
Igen, csak ez egy más technológiai színvonal volt, és nem voltak 30 kilométer ott partok a közelben. Tehát ott az iráni területek annyira közel vannak, most ha a tüzérségre és egyébként gondolunk, ami ellen nagyon-nagyon nehéz védekezni. És ugye alapvetően itt is azt kell látni, hogy nem az a cél, és nem az Iránnak nem az lehet a döntő cél, hogy neki mindent ott el kell pusztítani. Ha egy héten egy hajót ki tudnak lőni, vagy ki tudnak lőni 1-2-3 amerikai hadihajót, mint trófeát, és ezzel jelzik azt, hogy lám-lám, a győzhetetlen amerikai nagy haderő, a flotta, éke és egyebek milyen veszteségeket tudnak szenvedni, az borzasztó presztízsveszteség, és fent tudja tartani azt a gazdasági hatást, amit most is látunk, hogy nem biztonságos a közlekedés, a konvojok nem oldják meg ezt a problémát, ezért nem biztos, hogy ezbe érdemes egyáltalán belefogni.
Az Egyesült Államokat érdekli, hogy a világ energia ára hogyan alakul a közeli jövőben? Nekik van kitermelésük, ők tökéletesen el tudják magukat látni, hogyha akarják bármivel.
Amikor indult a háború, akkor ugye azt feltételeztük, hogy azért ez a közeli jövő, ez mondjuk 1-2 hét. Hogy addig nem probléma. Azóta most már eltelt több mint 3 hét. Látjuk, hogy változnak az árak. Az Egyesült Államokban is azért változnak az árak, de az előzetes várakozásokhoz képest sokkal nagyobb lazasságot tanúsított eddig Donald Trump azzal kapcsolatban, hogy a többieknek milyen nehéz a helyzete. De ez nem tartható fenn a végtelenségig. Különösen azért, mert az elején voltak hát ilyen lazító mechanizmusok. Tehát az a nagy mennyiségű kőolaj például, ami a tankerhajókba a világtengereken úszkált, az felhasználható volt arra, hogy amíg itt a kitermelésből nem tudnak ugye kihajózni export mennyiséget, akkor azokat elhasználták. De ez a mondjuk így puffer készlet, ez most már fogy jelentősen. Tehát elkezd megjelenni az a hiány, ami itt napi szinten nem jut át a hormozi szorosan. Ennek megfelelően az áraknak a változása az tartós lehet, és továbbra is emelkedő lehet. És majd meg fognak szép fokozatosan jelenni azok a másodlagos hatások, ami nem egy 2 hetes hatás, hanem mondjuk 2-3 hetes, 4 hetes, 2 hónapos hatás, ami az olaj árak nyomán a benzinárakba, a benzinnél a kereskedelmi, a szállítási költségekbe meg fog jelenni, aztán a termelési költségekbe meg fog jelenni, és az le fog csapódni a fogyasztóknál, gyakorlatilag bárhol, ami azt jelenti, hogy mindenhol lehet egyfajta áremelkedéssel számolni nyugodtan, és lesznek olyan szektorok, ahol megint csak ilyen termékspecifikus hatások megjelenhetnek. Ugye azzal, hogy lezárták a hormozi szoros, nem csak a kőolaj meg a földgáznak a kereskedelme szenvedett egy nagy pofont, hanem a műtrágya.
Gáz kell hozzá.
Így van. Tehát az a műtrágya, amit most ebben az időszakban ki kéne juttatni és el kéne használni, például a Dél-Kelet-Ázsiában most vetik, ültetik a rist. És az nem ártana némi műtrágyát hozzátenni. Ez nem 3 héten belül fog problémát okozni, hanem amikor kevesebb lesz a hozam, és majd eljön az ősz, aratás, vagy nyár vége, eljön az aratás, és kevesebb lesz a megtermelt rizs, kevesebb lesz az élelmiszer, drágább lesz az élelmiszer, és az adott térségekben, egyébként Afrikában is ugye a műtrágy ilyen szempontból a termelésben, a mezőgazdaságban egy fontos elem lenne. Tehát pontosan olyan térségekben teremthet részben áremelkedést, gazdasági feszültséget, és ennek megfelelően társadalmi politikai feszültséget, amiknek egyébként is nagyon billegős, gyenge lábakon áll az ellenálló képessége.
Kit fognak hibáztatni? Saját kormányokat? Donald Trumpot? Neki nem, őt nem nagyon fogja zavarni, messze van.
Mindenki a saját kormányát fogja nyilván hibáztatni. Akik majd rámutatnak, hogy itt az eredeti ős bűnt az Donald Trumpék követték el, de ez nyilván nem fog senkit megvigasztalni. A amerikai részről ennek a háborúnak az egyik hát nagy csalása az tulajdonképpen az, hogy úgy rúgták szét a szénakazlat, hogy a igazi költségek azok mindenki mást sokkal jobban terhelnek. Tehát mások költségére háborúzik az Egyesült Államok. Nyilván azzal, hogy nekik is pénzbe kerül, ők is veszteségeket szenvednek el, de az öbölmenti államok borzasztó károkat szenvednek, nyilván Irán is, de a világgazdaság és az amerikai szövetségesen kívül a globális délnek az országai, akik gazdaságilag sokkal sérülékenyebb helyzetben vannak, függőbb helyzetben vannak, sokkal nagyobb kockázatokkal szembesülnek.
Olyan köztes forgatókönyv nem képzelhető el, hogy mind az amerikaiak, mind az irániak valahogy megpróbálnak valamilyen kőolajszállítmányokat a hormuzi szoroson átengedni. Az irániak is ott kereskednek. Az amerikaiak is hajlottak arra, hogy az oroszokat a szankciók alól felszabadítsák, hogy legyen a piacon olaj. Vagy a hormuzi szoros túl fontos Iránnak ahhoz, hogy ebbe belemenjen.
Az amerikai éppen aktuális tárgyalási javaslatokban is van egy ilyen, ugye mai aktuális hír volt, hogy Donald Trumpék közvetítőkön keresztül egy ilyen 15 pontos javaslatot eljuttattak Iránnak. Azt nem hozták nyilvánosságra, mi volt a 15 pont, de feltételezhető, hogy valami ilyesmi típusú javaslat volt benne, mert ez korábban is már hangoztatta Trump, hogy egy ilyen megállapodás lehet benne, hogy az iráni szankciókat puhítják, vagy elengedik annak érdekében, hogy a külföldi kereskedelem az gördülékenyebb legyen. Amire Irán azt mondta, hogy hát ez nem rossz ötlet, de hogy azok, amik feltételként megjelentek amerikai oldalról, és itt visszatérve az eredeti amerikai elképzelésekhez, hogy rendszerváltás, nukleáris programról való lemondás, és így tovább, azok maximalisták és nem teljesíthetőek, nem racionálisak. Tehát Irán ezt a javaslatcsomagot ezt nagyon gyorsan lekeverte, legalábbis a kommunikáció szintjén a napirendről. Ennek ellenére nyilván a racionalitás az valahol ezt végül is azt gondolom kikényszeríthetné, de Iránnak, és megint csak az aszimmetrikus stratégiával eredően, rövid távon az az érdeke, hogy minél rosszabb legyen a gazdasági helyzet, mert úgy tud nyomást gyakorolni az Egyesült Államokra.
Nekik meg ennél rosszabb már nem nagyon lehet, hogy bombázzák őket.
Hát ennél rosszabb akkor lehet, hogyha az emlegetett energiainfrastruktúrát is elpusztítják, mert az hosszú távon teszi tönkre Iránt. Hasonlóképpen, ha valamilyen oknál fogva egy polgárháborús belső konfliktusos helyzet alakulna ki, az még rosszabb lenne. Az esetleges amerikai katonai beavatkozásnak, szárazföldi beavatkozásoknak a különböző elemei és ilyen értelemben lehetnek nyomásgyakorlási pontok. Tehát én azt gondolom, hogy anélkül, hogy biztosak lennénk abban, hogy be fognak avatkozni az amerikaiak szárazföldi erőkkel, vagy expedíciós erőkkel, nyomásgyakorlásra jó, és azt a költségnövelési fenyegetést tartalmazza, hogy ha nem tárgyaltok, ha nem egyeztek meg, akkor még járulékos károkat fogunk okozni. Meglátjuk, hogy ettől az irániak jobb belátásra térnek-e.
Még egy utolsó kérdés. Érdeke bármilyen szinten Iránnak, hogy európai országok ellen fenyegetést intézzen, akár közvetlen eszközökkel, akár terrorcselekmények végrehajtásával? Elhangzott egy olyan fenyegetés, hogy aki közömbös az amerikaiak és az izraeliek iráni háborújával kapcsolatban Európában, az megnézheti magát.
Hát érdeknek nem mondanám. Tehát azért Iránnak most pont elég problémája van ahhoz, hogy ne akarjon még különösen komoly katonai képességekkel rendelkező országokat maga ellen fordítani. Ők ezzel a típusú fenyegetéssel indirekt módon azt akarják kiváltani, az amerikaiakon nőjön a nyomás. Nem csak gazdasági értelemben legyen kellemetlen Európának, hanem azt mondja, hogy
hát minket is
biztonság szempontjából egyre rosszabb a helyzet. Belőttek a törökökhöz, belőttek Ciprusra, megfenyegettek minket, hogy terrortámadások lesznek. Álljunk már le ezzel az egész háborúval, kedves Donald. Tárgyaljatok, egyezetek meg, mert ennél csak rosszabb lesz a helyzet. Ezzel együtt nem gondolom, hogy ez lenne az iráni rendszernek az öt legfontosabb problémája, hogy még hány európaival lehetne belerúgni.
Köszönöm szépen a magyarázatot. Az elmúlt egy órában Csiki Varga Tamás, a Stratégia és Védelem Konzultációs Csoport elemzője volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Szécsi Ágnes szerkesztő kollégám és Erdei Tamás főszerkesztő vett részt. Köszönöm a figyelmet, Exterde Tibor vagyok.